A megoldhatatlan rejtély. Ez a különös história, amely némely vonatkozásban különösebb volt, mint minden korábbi eset, amelyel Brown atya valaha is foglalkozott, épp akkor történt, amikor Flambeau, a Páter Francia barátja feladta bűnözői karrierjét, és nagy energiával s épp oly nagy sikerrel a bűnüldözés mesterségére adta fejét. Mint rabló és mint rablók lefülelője, M. Flambeau egyaránt az ékszerlopásra specializálta magát, és ebben nagy szaktekintéként emlegették mind az ékszerek, mind az ékszerrablók azonosításának hasonlóképpen gyakorlatias feladata terén. És éppen különleges szaktekintéje, illetve e szaktekintéje jóvoltából kapott különleges megbízatása volt az oka, hogy azon a bizonyos reggelen, amikor történetünk kezdetét veszi, felhívta barátját, a tisztelendő urat. Brown atya nagyon örült, hogy hallhatja régi barátjának a hangját, még ha csak telefonon is, bár általában, s azon a reggelen különösen, ki nem állhatta a készüléket. Az a fajta ember volt, aki szereti látni a mások arcát és érzékelni társadalmi környezetüket, s jól tudta, hogy ezek nélkül mindenfajta szóbeli közlés félrevezető lehet, főleg ha vadidegentől ered. És aznap reggel éppen úgy adódott, hogy vadidegenek egész sora küldte feléje többé-kevésbé megfejthetetlen verbális üzenetét a távbeszélő vezetéken át, mintha a trivialitás démona szállta volna meg a telefont. Még a legértelmesebb az a hang volt, amely megkérdezte tőle, vajon nem szokott-e betörési és emberölési engedélyeket kiadni a templomában kifüggesztett díjtételek kifizetése ellenében, s minthogy az idegen halván, hogy erről szó sincs, öblös hahotával zárta a beszélgetést, feltehető, hogy az atyának nem sikerült őt meggyőznie. Aztán egy izgatott, zavaros női hang könyörögve arra kérte, hogy menjen azonnal egy bizonyos fogadóba, amelyről az atya hallott már, s amely úgy 45 mérföldnyire feküdt egy katedrálisáról nevezetes városba vezető út mentén. A kérdést azonban pillanatokon belül vissza is vonta ugyanaz a most még zavarosabb női hang, s izgatottan közölte, hogy tárgytalan a dolog, még sincs szüksége rá. Majd közjáték következett, egy sajtóügynökség tudakolta a véleményét egy híres filmcsillag nyilatkozatáról a férfiak bajuszviselete tárgyában. Végül újra felhangzott, immár harmadszor, az ideges női hang, s ha lehet még sürgetőbben s még zavarosabban könyörgött, hogy Brown atya menjen mégis azonnal a fogadóba. Az atyában felmerült, hogy ez arra a habozásra és pánikra utal, ami gyakori azoknál, akik csak vonakodva fordulnak bárkihez utasításért. Minden esetre óriási megkönnyebbülésére szolgált, mikor az agyva hívások után végre Flambeau fenyegette meg szívélyesen, hogy perceken belül beállít villás reggelire. Brown atya nagyon élvezte, ha kényelmesen pipafüstnél elbeszélgetett valamely barátjával, de most sajnos hamarosan kiderült, hogy látogatója harci ösvényen jár, s teljes energiával, s fogolyként akarja magával cipelni apró termetű barátját rendkívül fontosnak ígérkező expedíciójára. Igaz, volt az expedíció jellegében valami, amitől Flambeau joggal feltételezhette, hogy felkeltheti az atya érdeklődését. Az elmúlt évek során Flambeau neve sokszor forgott közszájon, mert sikerült megakadályoznia egy-egy híres ékszer elrablását. A Dalwich hercegnőjének tiaráját például a bandita kezéből ragadta ki, amikor az éppen a kerten át menekült. Olyan zseniális csapdát állított a bűnözőnek, aki a híres zafír nyakéket próbálta megkaparintani, hogy a mester tolvaj az utánzatot vitte el, amelyel az igazit akarta helyettesíteni. Nyilván ezért jött most a felkérés, hogy személyesen őrködjék egy egész másfajta értéktárgy átszállításánál, amely talán anyagában is értékesebb, de azon túl szimbolikus értéke is van. Egy híres erekje tartót készültek ugyanis átszállítani abba a bizonyos katedrálisáról híres városba, az ottani katolikus rendházba. A két tárgy állítólag Szent Dorottya vértanú maradványait tartalmazza, s feltételezhető, hogy a világ egyik leghíresebb ékszer tolvaja vetett szemet rá. Na persze, rubinokkal díszített aranyfoglalata, és nem egyháztörténeti jelentősége miatt. Talán ez az eszmetársítás vezette Flambeau-t arra a gondolatra, hogy a pap a lehető legstílszerűbb kísérője lehetne eme kalandja során. Minden esetre majd elsodorta a szelíd atyát, úgy lángolt a becsvágy, s úgy ömlött belőle a szó rablóriasztó elképzeléseiről. Mint a hetvenkedő katona, hatalmas bajszát savargatta, és öles alakja szinte összenyomta a kandallót. Nem nézheti, heveskedett, s a 60 mérföldnyi távolságra utalt, amely Casterburyt elválasztotta tőlük, hogy a szeme láttára egy ilyen profán rablótámadás essék. Az erekje tartónak csak aznap este kellett a rendházba érnie, s így oltalmazói jelenlétére sem volt szükség ennél előbb. Mellesleg, ha kocsival mennek, mindenképpen rámegy a nap nagy része. Brown atya minden esetre megemlítette, hogy van egy fogadó az út mentén, és szeretné, ha ott ebédelnének, minthogy aznap reggel telefonon arra kérték onnan, nézzen be a lehető leghamarabb. Ahogy a fákkal sűrűn benőtt, de ritkábban lakott tájon át haladtak, ahol egyre nagyobb távolságban tűnt csak fel egy-egy fogadó vagy lakóház, a délidő ellenére az eget, mintha már a naplemente árnyéka vonta volna be, és sötét bíbor felhők gyülekeztek a sötét szürke erdők felett. Ahogy az az ilyenfajta baljós, nyugalmat árasztó fényben lenni szokott, a színek a tájon valami titokzatos sugárzást nyertek, amely teljes napfényben soha nem tapasztalható. S cikszakkos vörös levelek, arany és narancs színű gombák, mintha valami sötét belső tűztől égtek volna az út mentén. Az alig világító fényben az erdő közepén a táj most hirtelen megnyílt, mintha egy szürke falban váratlan hasadék támadt volna, és mögötte, a meredek felett egy magas, egzotikus külsejű fogadó nőtt volna ki a földből, amely a zöld sárkányhoz volt címezve. A két régióbarát sokszor tért már be egymás társaságában fogadókba vagy lakhelyekre, ahol meglehetősen furcsa állapotokat találtak, de a különösség jelei még sohasem mutatkoztak meg ennyire messziről. Még néhány száz jardnyira volt a kocsijuk a sötét-zöld kerkaputól, amely színében rímelt a magas és keskeny épület sötét-zöld zsalugátereivel, mikor a kapu kivágódott, és egy kócos vörös hajú nő rohant eléjük, mintha robogó autóra akarna felugrani. Flambeau leállította a motort, de szinte még meg sem állt a kocsi, a nő már be is dugta halálsáppa tragikus arcát az ablakon. Brown atya, ugye? Kiáltotta majd ugyanazzal a lélegzetvétellel. És ez meg ki? Az úr neve Monsieur Flambeau, válaszolt Brown atya a maga nyugodt modorában. Segíthetek valamiben, asszonyom? Jöjjenek be, mondta a nő még a körülményekhez képest is rendkívüli hirtelenséggel. Gyilkosság történt. Brown atya és Flambeau szótlanul kiszállt a kocsiból, és megindult a nő nyomában a zöld kerti kapuhoz, amelyet egy sötét-zöld hosszú filagória kötött össze a házzal. Két oldalt és felül a lécekből font, hajlított íveket sűrűn benőtték a szőlőindák és a borostyán, fekete-vörös meg mindenféle komor színekben játszó, gazdagon burjánzó négyszögletes levelei. Innen a ház bejáratán át egy fogadóhelyiségbe értek, amely tele volt aggatva rozsdás lovassági fegyverekkel és trófeákkal. Alattuk a roskatag összezsúfolt bútorzat olyan benyomást keltett, mintha egy lomtárba lépett volna be az ember. Majd halálra rémültek, amikor a lomtár egyik ócska darabja megelevenedett és megindult feléjük. Olyan rozsdásnak, olyan porosnak, olyan roskatagnak tűnt ugyanis az emberi lény, aki mintha az örök mozdulatlanság állapotából lépett volna ki. Furcsa mód, amint megmozdult, udvarias élénkséget mutatott irányukban, bár mozgása inkább egy méltóság teljes létre vagy egy túlbuzgó, törülköző tartófa ízületeinek képzetét ébresztette fel az emberben. Brown atya, akárcsak Flambeau, úgy érezte, életében nem látott még senkit, akit ilyen nehéz lenne társadalmilag helyére tenni. Nem volt gentleman a szó eredeti értelmében, ám egy tudós poros kifinomultsága lebegett körülötte. Volt benne valami enyhén züllött de klasszé, mégis inkább könyvmolynak, mint sem bohémnak tetszett. Keskeny arcú, hegyes orrú sápat férfi volt, kis hegyes szakállal, homloka felett erősen kopaszodott, de síma erős szálú haját hátulról hosszúra neveztette, s tekintetét szinte teljesen elrejtette kékre színezett szemüvege mögé. Brown atya úgy érezte, mintha már látta volna valahol nagyon régen, de képtelen volt rájönni hol. A limlom, amely közül előlépett, irodalmi limlom volt, főleg 17. századi röpiratok kötegei. Jól értettem, kérdezte Flambeau komoran, hogy a hölgy szerint valakit meggyilkoltak a házban. A hölgy türelmetlenül bólogatott kócos fejével, lángoló boszorkány fürtjeit leszámítva, mintha mostanra eltűnt volna belőle az a korábbi féktelenség, amellyel fogadta őket. Sötét ruhája méltóságot és jó ízlést sugalt, arca markásan szép vonalú volt, s valamiképp sugárzott belőle az a kétszeres, egyszerre fizikai és szellemi erő, amely hatalmat szokott adni az ilyenfajta nőknek, főleg olyan férfiakkal szemben, mint ez a kék szemüveges. Ennek ellenére a férfi volt képes artikuláltan válaszolni Flambeau kérdésére, s tette mindezt valami bizarr szertartásossággal. Valóban, felelte. Szegény sógörnőm éppen most esett át egy megrázó élményen, amelytől valamennyien szerettük volna megkímélni. Bár csak én fedezhettem volna fel, szívesen vállaltam volna annak terhét is, hogy én viszem meg az iszonyú hírt neki. Sajnos azonban maga Mrs. Flood bukkant rá szegény idős nagyatjára, aki régóta ágyban fekvő súlyos betegként élt itt nálunk a fogadóban. Holtan lelte a kertben, olyan körülmények között, amelyek nyilvánvaló módon erőszakos cselekményre utalnak. Roppant mód különös körülményekről van szó. Roppant mód különös körülményekről, uraim. És halkan köhintett, mintha elnézést akart volna kérni a roppant mód különös körülményekért. Flambeau meghajtotta fejét a hölgy felé, és kifejezte őszinte részvétét, majd a férfihoz fordult. Ha jól értem, uram, azt mondta, hogy ön Mrs. Flood sógora. Dr. Oscar Flood vagyok, felelte a kérdezett. Fivérem, a hölgy férje jelenleg a kontinensen tartózkodik üzleti ügyben, s most Mrs. Flood vezeti a fogadót. Nagybátyja fél oldalára teljesen béna volt, és igen idős. Régóta nem tudta elhagyni az ágyát, úgyhogy az egész teljes rejtély számunkra. Kihívták már a tiszti orvost, és értesítették a rendőrséget? Kérdezte Flambeau. Igen, felelte Dr. Flood. Telefonáltunk, amint megtaláltuk a holttestet, de még órákba telhet, míg ideérnek. Olyan messze vagyunk minden lakott területtől. Csak olyanok szoktak bevetődni ide, akik Casterbury-be igyekeznek, vagy valahova azon túl. Így aztán úgy gondoltuk, talán megkérhetjük, hogy felbecsülhetetlen tanácsaival segítsen nekünk, amíg... Ha valóban azt akarják, hogy segítsek, vágott közbe Brown atya olyan személytelen hangon, hogy nem hatott túl udvariatlannak, de legjobb lesz, ha azonnal megmutatják a körülményeket. Szinte gépiesen megindult az ajtó felé, és majdnem beleütközött egy széles vállú férfiba, aki éppen akkor nyomakodott be. Magas, tagba szakadt fiatalember volt a jövevény, sötét haja gondozatlannak, fésületlennek hatott, de ennek ellenére akár jóképű is lehetett volna, csak valami sebb hely csúfított el az egyik szemét, s ettől volt az arcában valami groteszk, fenyegető durvaság. Mi az ördögöt csináltok? Dörrent rá a másik kettőre. Minek kell minden jöttmentnek mese délután tartani? Megvárhatnátok, míg kiszáll a rendőrség. A rendőrséget bízzák rám, mondta olyan méltósággal Flambeau, amellyel éreztette, hogy átvette az ügy irányítását. Megindult az ajtó felé, és minthogy impozáns méretei mellett tagba szakadt fiatalember szinte eltörpült, és minthogy olyan félelmetes volt a bajusza, mint egy spanyol bika két szarva, a fiatalember utat adott neki, és mint akit kihagytak a csapatból, következetlen módon hátra maradt, míg a többiek kivonultak a kertbe, és végigmentek a kőlapokkal kirakott keskeny úton, az egres bokrok irányába. Csak Flambeau hallotta meg, hogy a tisztelendő odaszólt dr. Floodnak. Úgy tűnik, nem nagyon örült nekünk. Ki ez a fiatalember voltak éppen? A neve Dunn, felelte a tudós férfiú kissé tartózkodóan. Sógornőm rábízta a kert gondozását, mert szegény fiú elvesztette az egyik szemét a háborúban. Ahogy az egres bokrok között haladtak, a kertet az az ominózus fény árasztotta el, amelyet olyankor látni, amikor az ég épp sötétebb, mint a földi táj. A hátuk mögött belső megtört napfényben a fák előttük úgy emelkedtek a magasba, mint sápadzöld lángnyelvek a sötét vihar fellöhőktől, bíborból, ibolyaszínre váltó, majd lassan feketére komoruló ég alatt. Ugyanez a fény csíkokat rajzolt ki a pázsiton és a virágágyásokon, s amire csak ráhullott, minden titokzatosan vészterhes és rejtélyes körvonalakat nyert. A virágos rész tulipánokkal volt beültetve, a démoni fényben, mintha sötét vércseppek lettek volna. Némelyikükről megesküdött volna az ember, hogy kifejezetten fekete. A virágágyást stílszerűen egy tulipánfa zárta le, melyről most Brown atyának az jutott eszébe, lehet persze, hogy nem jól emlékezett, hogy ez az a fa, melyet általában Judásfának szoktak hívni. Meg lehet azért támad benne ez az asszociáció, mert a fa egyik ágáról, mint egy kiszáradt gyümölcs, egy öreg ember kiszáradt, vézna teste lógott le. Hosszú szakálla kísértetiesen lengett a szélben. Nem csak az elborult ég, és nem csak a kísérteties fény tette olyan iszonyatossá a látványt. A napszeszélyes sugarai a fát és az alácsüngő testet olyan élénk színekkel festették ki, mint valami színházi kelléket. A fa virágdíszben pompázott, s a rajta csüngő testet pávaszín köntös, himbálózó fejét meg skarlátpiros hálósipka fette. Piros papucsot viselt, de az egyik leesett, s mint egy vértócsa úgy virított lenne a fűben. Flambeau és Brown atya figyelmét azonban egyelőre nem ezek a részletek kötötték le. Mindketten valami furcsa tárgyat bámultak, amely az öreg teljesen elaszott testének közepéből nyúlt ki, s hamarosan felismerték, hogy egy 17. századi kard fekete, de meglehetősen elrozsdásodott vasmarkolata, amelynek kardpengéje teljesen átdöfte a testet. Mindketten sóbálvánnyá meredve bámulták a markolatot, de a nyugtalan dr. Flood nem bírta sokáig elviselni, hogy tétlenül állnak ott. Ami számomra a legnagyobb rejtély, mondta, és idegesen csettintett az ujjával, az a test jelenlegi állapota. De már van valami ötletem ezzel kapcsolatban. Flambeau odalépett a fához, feltette a monokliát, és közelről kezdte vizsgálgatni a markolatot. Valami megmagyarázhatatlanokból kifolyólag ugyanabban a pillanatban Brown atya meg pörgettyűként megfordult, hátat fordított a hullának, és az ellenkező irányba mereztette tekintetét. Éppen sikerült elkapnia a jelenetet, amint a kert túlsó végében Mrs. Flood vörös feje odahajol egy sötét hajú fiatalemberhez, akit a távolság miatt nem lehetett biztosan felismerni, de a pap még látta, hogy a fiatalember felszáll egy motorkerékpárra és eltűnik, csupán a járművének egyre halkuló hangját hagyva maga mögött. Akkor az asszony megfordult, és megindult feléjük a kerten át. Brown atya meg visszaperdült a fa felé, odalépett, és elkezdte gondosan tanulmányozni a lecsüngő holttestet a kiálló kardmarkolattal egyetemben. Ha jól értem, csak körülbelül fél órával ezelőtt találták meg, szólalt meg Flambeau. Járt valaki errefelé a kertben közvetlenül ezelőtt? Vagy a hálószobájában, vagy annak közelében, mondjuk az előző egy óra alatt? Senki, felelte dr. Flood akkurátusan. Rendkívül tragikus véletlen. A sógornőm az éléskamrában volt, amely egy külön kis épület a másik oldalon. Dan a konyhakertben dolgozott, amely szintén a másik irányban fekszik, én magam meg a könyveim közt matottam egy belső szobában, amely közvetlenül onnan nyílik, ahol fogadtam önöket. Van még két alkalmazottunk, két nő. Az egyik épp elment a postára, a másik meg fönn volt a padlásszobában. És van valaki, hangsúlyozom, bárki is az említettek között, akinek nézeteltérése lett volna szegény öreg úrral, kérdezte Flambeau kimérten. Szinte kivétel nélkül mindenki szerette, aki ismerte, válaszolt ünnepélyesen dr. Flood. Ha fordultak is elő apróbb összekoccanások, csak olyasmiről volt szó, ami közhelyszerű manapság. Szegény öreg makacsul ragaszkodott a hagyományos vallási szokásokhoz, és talán a lányának és a vejének tágabbak voltak a vallási nézetei. De hát ennek az égvilágon semmi köze nem lehet ehhez az embertelen és iszonyatos gyilkossághoz. Attól függ, mennyire voltak tágak azok a vallási nézetek, szólt csendesen Brown atya, vagy mennyire szűkösek. Ebben a pillanatban meghallották Mrs. Flood kiáltását, s látták, hogy türelmetlenül integetve magához hívja a sógorát. Az oda is sietett az asszonyhoz, s hamarosan halló távolságon kívül került, de még távolodóban bocsánat kérően visszaintett, s hosszú ujjával a földre mutatott. A lábnyomokat nagyon rejtélyesnek fogják találni, mondta ugyanazzal a furcsa hanghordozással, mintha egy temetkezés rendezője volna. A két amatőr detektív egymásra nézett. Van még egy más, amit rejtélyesnek találok, mondta Flambeau. Hát, igen, felelte Brown atya, és kissé együgyű ábrázattal bámult maga elé a fűre. Például szeretném tudni, miért volt rá szükség, hogy miután felakasztották, még keresztül is döfjék egy karddal, mondta Flambeau. Én meg azt szeretném tudni, miért volt szükség rá, hogy miután szíven szúrták egy karddal, még fel is akasszák, szólt erre Brown atya. Ó, csak azért mondja, hogy ellenkezzen velem, tiltakozott a barátja. Első pillantásra láttam, hogy nem élt már, mikor keresztül döfték. Sokkal több lenne a vér, és a seb nem záródott volna így össze. Én meg első pillantásra láttam, kezdte Brown Pater, s ügyetlenül hunyorgott fel valahonnan a mélyből rövid látó szemével, hogy nem élt már, amikor felakasztották. Csak nézze meg a hurkon a csomót. Olyan ügyetlenül kötötték meg, hogy teljesen eláll a kötél a nyaktól. Lehetetlen, hogy egy ilyen laza hurokkal meg lehetett volna folytani szegényt. Már nem élt, mikor belenyomták a fejét a hurokba, és már nem élt, amikor belenyomták a kardot a szívébe. De akkor végül is hogy ölték meg? Azt hiszem, legjobb lesz, ha visszamegyünk a házba, javasolta Flambeau, és körülnézünk például a hálószobában és egyebütt. Helyes, felelte Brown atya. Csak vizsgáljuk meg előbb a lábnyomokat. Legokosabb a másik végén kezdeni, az ablaka alatt. A lekövezett kerti úton nincsenek lábnyomok, bár ugyanúgy lehetnének, ahogy nincsenek, mert itt meg az ablak alatt lám könnyen kivehető. Itt indulnak. Gondterhelten szemügyre vette az első lábnyomokat, majd megindult arra felé, amerre jött, vissza a fa felé, s menet közben minden méltóságot félre téve, időnként leguggolt, hogy jobban szemügyre vehesse, amit lát. Végül visszatért Flambeauhöz, és könnyed, csevegő stílusban mondta. Nos, tudja, milyen történetet rajzolnak ki világosan ezek a nyomok? Bár nem mondanám épp világos történetnek. Hogy nem világos, kiáltott fel Flambeau. Én egyenest förtelmesen kuszának mondanám. Minden esetre, kezdte Brown atya, a történet, amely világosan a földre van írva az öreg papucsának lenyomatai által, a következő. A hajlottkorú féloldalára teljesen béna öreg úr kiúrott az ablakon, és végig szaladt az ágyásokon, melyek a kövezett út mentén húzódnak. Nyilván alig várta, hogy végre megfojtsák és szíven döfjék, annyira türelmetlen volt, hogy fél lábon ugrált, emelkedett kedvében, s időnként meg kézen járt. Elég, kiáltott Flambeau, minden türelmét elvesztve. Mi ez az egész pokoli pantomim? Brown atya egyszerűen felvonta a szemöldökét, és szeliden lemutatott a földre, ahol a puha talaj megőrizte a hieroglifákat. Körülbelül az út felén csak az egyik papucs lenyomata látható, s van, ahol csak egy kéznyom van, semmi más. Nem lehet, hogy sántított, s aztán elesett, kérdezte Flambeau. Brown atya a fejét rázta. Kénytelen lett volna mind a két kezét és lábát, vagy a térdét és a könyökét is használni, hogy felbírjon állni. De nincs sehol semmi nyom. Persze egész közel volt hozzá a kikövezett út, ahol viszont szintén nincs semmi nyom, holott lehetne, mégpedig a kövek közötti résekben a talajon, mert ez csak ilyen bolondosan összerótt kőburkolat. Istenemre, ha már a kőút is bolondos, mit mondjunk a kertről, vagy erről az egész históriáról? Flambeau tekintete elborult, ahogy végignézett a viharfelhőktől beárnyékolt kerten, amelyben a szedetvedett kövekből rótt kerti utak valóban bolondos összevisszaságban futottak. És most, mondta Brown atya, menjünk fel és nézzük meg a szobáját. A hálószoba ablaka melletti ajtón mentek be a házba. Az atya egy percre megállt, hogy megvizsgáljon egy közönséges kerti söprűt, amilyennel a lehullott leveleket szokták összesöpörni, és amely oda volt támasztva a falhoz a bejárat mellett. Látja ezt? Egy söprű, válaszolta Flambeau némi gúnyos fölénnyel. Itt felejtették, mondta Brown atya. Ez az első nyilvánvaló baklövés, amit elkövettek. Fölmentek a lépcsőn, és beléptek az öreg úr hálószobájába. Alig kellett körülnézni, azonnal látni lehetett a legfontosabb tényeket a család múltjával és jelenlegi megosztottságával kapcsolatban. Brown atya kezdettől érzékelte, hogy katolikus házban jár, de ezt a házat legalábbis részben eltévejedett vagy igen nem törődöm katolikusok lakják. A nagyapa szobájában a szent képek és feszületek mind azt sugalták, hogy ha maradt még a házban némi valódi vallásosság, az a nagyapa szobájára korlátozódott. A család többi tagja meg, ki tudja mi okból, pogánnyá lett. De tudta, hogy mindez egy hétköznapi gyilkossághoz nem lenne kielégítő magyarázat. Hát még egy ilyen rendkívüli gyilkossághoz. Az ördögbe is, mormogta magában. Igazában a gyilkosság a legkevésbé rendkívüli az egészben. És ahogy e szavak jöttek a nyelvére, mintha pislákoló fény gyúlt volna ki tekintetében. Flambeau leült a kisasztalhoz, amely a halott ágya mellett állt, elgondolkodva és gyanakodva nézegette a pirulákat és kapszulákat egy tálcán, egy palack víz mellett. A gyilkos vagy a gyilkos nő, mondta, valami egyelőre felfoghatatlan okból azt szeretné elhitetni velünk, hogy az öreget leszúrták, vagy felakasztották, vagy hogy le is szúrták, és fel is akasztották. De se le nem szúrták, se fel nem akasztották, annyi szent. Vajon miért akarják elhitetni velünk ezt a képtelenséget? Ha logikusan gondolkodunk, fel kell tételeznünk, hogy volt valami konkrét módja annak, ahogy megölték, és a konkrét mód egy konkrét személyre telerhetné a gyanút. Például tételezzük fel, hogy megmérgezték. A méreghasználat olyan valakit feltételez, aki ismeri a különböző mérgek természetét és hatását. Végül is, mondta Brown atya halkan, kék pápa szemes barátunk, tudós ember. Minden esetre a pirulákat gondosan meg fogom vizsgálni, folytatta Flambeau. Csak el ne tűnjenek. Az a gyanúm vízben oldódnak. A tudományos elemzés időbe kerül, mondta a pap. És meg lehet, a tiszti orvos előbb megjön. Úgyhogy azt tanácsolom, tényleg vigyázzon rájuk, már ha meg akarja várni a tiszti orvost. Addig maradok, míg meg nem oldom a rejtét, jelentette ki Flambeau. Akkor örök életére berendezkedhet, válaszolta Brown Pater, és békésen kinézett az ablakon. Én semmiképp sem maradok ebben a szobában. Arra céloztalán, hogy nem tudom megoldani a rejtét, kérdezte barátja. Miért ne tudnám? Mert nem oldódik vízben, De még vérben sem, válaszolt a pap, és elindult a már szinte teljesen besötétedett kertbe. S valóban ott volt előtte, amit az ablakon át látni vélt. Úgy érezte, a vihar felhők mögül áradó forróság, a súlyos sötétség még jobban letaglózza a tájat, mint korábban. A felhők teljesen eluralkodtak az égen, s a nap egy szűkülő résen sápadtabban derengett elő a felhők mögül, mint a hold. A levegő tele volt elektromossággal, de a szél teljesen leállt, és a kertben a színek, mintha csak a sötétség dús árnyalatai lennének. Egyetlen szín izzott csak valami alkonyi elevenséggel, a ház asszonyának vörös haja. A nő mozdulatlanul állva merett maga elé, két kezével mélyen beletúrva a hajába. A napfogyatkozásra emlékeztető helyszínről, melynek jelentése felől még mindig mély kétségei voltak, hirtelen felmerült emlékezetében pár kísérteties, misztikus sor. Micsoda vad hely, démon kedvesét sem siratja szentebb, iszonyúbb vidéken elhagyott nő a sápadt hold alatt. Jegyzet, Kalerics Kublakán, Szabó Lőrinc fordítása. Egyre zaklatottabban morogta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért. Hát, erről van szó. Iszonyatosan így van. Démon kedvesét siratja. Habozott, szinte remegett a térde, de azért odament az asszonyhoz, és nyugalmat erőltetve magára megszólította. Áthatóan nézett rá, és minden lelki erejét összeszedve próbálta meggyőzni, hogy nem szabad engednie a morbid hangulatnak, a tragédia körülményeinek hátborzongatóan ocsmánsága ellenére. A szentképek a szobájában hívebben jellemezhették nagyatját, mint ez a bestiális színpadkép, mondta igen komolyan. Az a benyomásom, hogy nagyon jó ember volt, és az égvilágon semmi jelentősége nincs annak, hogy a gyilkosok mit csináltak a testével. Jaj, elegem van a szentképeiből és a feszületeiből, kiáltotta az asszony, és elfordította a fejét. Miért nem tudnak ellenállni az erőszaknak, ha, mint önök hiszik, szent erő rejlik bennük? Hogy lehet, hogy vandál suhancok letörhetik a szent szűz fejét, és semmi bajuk nem esik? És mi az, hogy jó? Ön nem ítélkezhet felettünk, nincs joga, hogy elítéljen, csak mert rájöttünk, hogy az ember erősebb az Istennél. Na igen, felelte gyöngéden Brown atya. Nem val nemes lélekre, ha Isten irántunk mutatott türelmét érvként fordítjuk ellene. Az lehet, hogy Isten türelmes, de az ember türelmetlen, felelte a nő vadul. És képzelje, nekünk jobban tetszik a türelmetlenség. Nevezze szentségtörésnek, de nem tehet ellene semmit. Brown atya hirtelen összerezzent. Szentségtörés, ismételte. Megfordult, és mint egy hirtelen elhatározással sietve megindult a ház felé. Épp hogy odaért, mikor halálsápadtan az izgalomtól, Flambeau jelent meg a küszöbön, valami összecsavart papírral a kezében. Brown atya már a száját nyitotta, de lobbanékony barátja megelőzte. Végre nyomon vagyok, kiáltotta. A tabletták ránézetre egyformák, de kiderült, hogy mind más. És épp amikor nekiláttam a vizsgálatnak, az a félszemű fatuskó, a kertész egyszer csak ott termett a szobában, és egy nyerekpisztollyal kezdett előttem hadonászni. Kiütöttem a kezéből, őt meg lelöktem a lépcsőn, de kezdem már érteni, mi folyik itt. Egy-két óra kell még, és kész leszek. Addig valóban kész lesz, szólt az atya, s a hangja nagyon különösen csengett. Egy percig sem maradunk, nemhogy egy-két óráig. Azonnal tovább kell mennünk. Micsoda? Kiáltott Flambeau elképedve. Mikor már ilyen közel vagyunk a megoldáshoz? Nyilván jó nyomon vagyok, abból látszik, hogy rettegnek tőlünk. Brown atya kőmerev kifürkészhetetlen arccal merett rá, és így szólt. Amíg itt vagyunk, nem rettegnek tőlünk. Akkor fognak csak rettegni, ha már nem vagyunk itt. Hirtelen észrevették, hogy Dr. Flood nyugtalan alakja fut utánuk a démoni félhomályban, s vadul gesztikulálva kiabál. Álljanak meg, hallgassanak meg, rájöttem, hogy történt az egész. Akkor mondja el a rendőreinek, szólt hátra Kurtana Páter. Nyilván hamarosan itt lesznek, nekünk viszont mennünk kell. Dr. Flood erre, mintha zűrzavaros érzelmeinek örvényébe zuhant volna, ahonnan végül egy kétségbe esett kiáltással került a felszínre. Két karját széttárta, mint egy kereszt, és elállta az útjukat. Hát legyen, kiáltotta. Most már nem csapom be önöket. Nem jöttem rá az igazságra. Bevallom az igazat. Akkor vallja be a gyóntató papjának, mondta Braun Páter, és feltartóztathatatlanul nyomult a kerti kapu felé, sarkában értetlen barátjával. Mielőtt elérte volna a kaput, valaki szélsebesen nekirontott oldalról a sötétségből. Zsdán, a kertész szórt rá, üvöltve gúnyos és nehezen érthető szitkokat, detektívekről, akik megfutamodnak a feladatuk elől. A pap épp időben bukott le. A bunkóként csóvált hosszú csövű pisztolynyele csak a levegőt érte. Dan azonban nem volt elég gyors kikerülni flambő öklét, mely olyan volt, mint Herkules buzogánya. A két jó barát otthagyta Mr. Dant a földön, megfordultak, kimentek a kapun, és szó nélkül bejutek a kocsiba. Flambő csak egy egészen rövid kérdést tett fel, s Braun Páter röviden válaszolt. Casterbury-be. Hosszú-hosszú csend ereszkedett le közéjük, majd nagysokára a pap megszólalt. Szinte az volt az érzésem, hogy a vihar felhők csak a kert fölött keringenek olyan vészterhesen, és lelkek viharából támadtak. Barátom, szólt Flambő, elég régóta ismerjük egymást, tudom, hogy ha egyszer határozott irányban megindul valamerre, legokosabb, ha követem. De remélem, nem azért kellett eljönnünk, otthagyva az izgalmas feladatot, mert nem volt kedvére a légkör. Bizony, elég iszonyú volt a légkör, válaszolt Braun atya nyugodtan. Ijesztő, szenvedélyes, nyomasztó. És a legrémesebb az egészben, hogy a légkörben nyoma sem volt a gyűlöletnek. Azért mégiscsak volt valaki, vetett ellene Flambő, aki mintha enyhén neheztelt volna a nagypapára. Senki nem neheztelt senkire, nyögött fel Braun atya. Ezért nyomasztott annyira a sötétség. Szerelem volt benne. Furcsa módja a szerelem kinyilvánításának, vélte Flambő, megfojtani valakit és keresztüldöfni egy karddal. Pedig szerelem, ismételte meg a pap. Azt töltötte meg rettegéssel az egész házat. Csak nem akarja azt állítani, tiltakozott Flambő, hogy az a gyönyörű nő szerelmes abba a kék pápa szemes pókba. Nem, mondta a páter, s ismét felnyögött. A férjébe szerelmes, ez a hát borzongató. Nem egyszer hallottam, atyám, hogy ön a dolgok ilyen állását a legkívánatosabbnak tartja, válaszolt Flambő. Ezt igazán nem nevezheti bűnös szerelemnek. Abban az értelemben, ahogy gondolja, eszemágában sincs, mondta Braun atya, majd ahogy könyökére támaszkodva ült, hirtelen barátja felé fordult, és szokatlan melegséggel a hangjában így folytatta. Azt hiszi, nem tudom, hogy a szaporodjatok, sokasodjatok volt Isten első parancsolata, amelyel megajándékozta az első férfit és az első asszonyt, és hogy a köztük lévő szerelem szent és örök. Csak nem tartozik azok közé, az idióták közé, akik azt hiszik, hogy mi kétségbe vonjuk a szerelem és a házasság szentségét. Éppen én ne tudnám, mi történt a paradicsom kertben vagy a kánai mennyegzőn. Éppen mert Isten ereje tükröződik a szerelem erejében. Épp azért tör ki belőle oly pusztító energia, amikor elfordul Istentől. Akkor a kert dzsungellé változik, bár varázslatos dzsungellé, s még egyet forr a kánai bor, és átváltozik a kálvária ecetévé. Csak nem hiszi, hogy én mindezt nem tudom. Dehogy hiszem, tiltakozott Flambő, viszont én szinte semmit sem tudok erről a gyilkossági esetről. Ezt a gyilkossági esetet nem lehet megoldani, felelte Braun atya. Hogy nem lehet, kérdezte döbbenten Flambeau. Mert nincs gyilkosság, felelte az atya. Flambeau úgy megdöbbent, hogy egy darabig nem jutott szóhoz, barátja viszont nagy nyugalommal folytatta. Elmondok valami nagyon különös dolgot. Beszéltem ezzel az asszonnyal a kertben, látszott rajta, hogy majd eszét vette a bánat. Egyetlen egyszer sem ejtette ki a száján a gyilkosság szót. Nem emlegetett gyilkosságot, de kétszer is beszélt szentségtörésről. Majd a rájellemző szellemi lógrások egyikével így folytatta. Hallotta valaha is Tigris Tyron nevét? Hogy hallotta, megkiáltott fel Flambeau. Hisz épp ő pályázik állítólag az ereklye tartóra, és én arra kaptam a különleges megbízatást, hogy a terveit meghiúsítsam. A legveszedelmesebb és legvakmerőbb gengszter, aki valaha betette lábát ebbe az országba. Természetesen Írország szülöttje, de mániákus, antiklerikális. Azt is mondják róla, hogy valami sátánista titkos társaság tagja. Minden esetre nem olyan elvetemült, nagyon ritkán öl például, és akkor sem kegyetlenségből. Imádja viszont megbotránkoztatni az embereket, főleg saját honfitársait, templomokat kirabolni, vagy csontvázakat kiásni a földből, és hasonlók. Hát igen, szólt Brown atya. Pontosan beleillik a képbe. Már előbb rájöttem volna. Nem tudom, mire kellett volna rájönnünk, alig egy órai nyomozás alapján vélekedett Flambeau. Rájöttem volna még mielőtt hozzáláttunk a nyomozáshoz, mondta a tisztelendő. Tudhattam volna már reggel, mielőtt megérkezett barátom. Ezt meg hogy az ördögbe érti? Ebből is látszik, milyen félrevezető lehet, ha telefonon beszél az ember valakivel, mondta Brown atya elgondolkozva. Három különböző fázisáról is értesültem az ügynek, de nem tulajdonítottam jelentőséget az egésznek. Először felhívott egy nő, és megkért, hogy amint lehet, sürgősen menjek a fogadóba. Mit jelenthetett ez? Természetesen azt, hogy az öreg úr haldoklik. Aztán újra telefonált ugyanaz a nő, és azt mondta, mégse kell oda mennem. Mit jelenthetett ez? Természetesen azt, hogy az öreg úr meghalt. Békésen, a saját ágyában, gondolom öregkori szívelégtelenségben. És aztán harmadszor is megszólalt a telefon, és ugyanaz az izgatott női hang azt mondta, hogy mégis menjek azonnal. Mit jelenthetett ez? Itt válik a dolog igazán érdekessé. Egy percre elhallgatott, aztán folytatta. Tigris Tyronnak, akit a felesége imád, újabb őrült ötlete támadt. Méghozzá igen agyafúrt ötlete. Megtudta, hogy ön, barátom, a nyomában van, hogy tud egyes mást a módszereiről, és mindent meg fog tenni, hogy az ereklye tartó sértetlenül célba jusson. Arról is tudomást szerezhetett, hogy olykor az én szerény segítségemet is igénybe veszi. Mindenáron fel akart tartóztatni utunkon, és ennek érdekében egy gyilkossági drámát rendezett meg a számunkra. Elég iszonyatos munka volt, de nem gyilkosság. Szerencsétlen feleségét belekényszerítette, nyilván brutálisan, józan érvekkel meggyőzve, hogy ő csak úgy kerülheti el a biztos börtönbüntetést, ha felhasználhatja az öreg úr holttestét, amely ugyebár már semmit sem szenved az egésztől. A felesége bármit megtett volna érte, de azért annak a fellógatott maskarának a természetellenes iszonyata megviselhette. Ezért is beszélt szentségtörésről. Fantáziájában valahogy összekapcsolódott az ereklye tartó megszentségtelenítése a halotti ágy meggyalázásával. A bátyja a féle lecsúszott tudományos lázadó, aki döglött házi bombákkal pepecsel. Jobb napokat látott, idealista. De odaadóan szeretheti a fivérét, s úgy tűnik a kertész is. Gondolom, feltétlenül a gengszter Tigris javára írandó, hogy olyan sokan szeretik odaadóan. Volt egy parányi mozzanat, amely már a legelején elindított a nyomon. Dr. Flood régi könyvei között megpillantottam egy 17. századi röpiratot, s valahogy sikerült elolvasnom. Lord Stafford perének és kivégzésének igaz krónikája volt a címe. Már most Lord Staffordot a pápista összeesküvés kapcsán végezték ki, s az a történelem egyik híres bűnügyi talányával kezdődött, Sir Edmund Barry Godfrey halálával. Godfreyt egy szép napon holtan találták egy árokban, s az volt a rejtély, hogy folytogatás nyomai látszottak rajta, de saját kardjával is át volt döfve. Azonnal az jutott eszembe, hogy valaki a ház lakói közül innen meríthette az ötletet. De alig ha arra kellett neki, hogy tényleg megöljön valakit, inkább arra, hogy egy talányt kreáljon általa. Aztán láttam, hogy az összes hátborzongató részlet is ebbe a műfajba tartozik. Elég ördögi részletek, de nem ez volt a lényegük. Megvolt a maguk célja. A talányt a lehető legkomplikáltabbá és legellentmondóbbá tenni, hogy sokáig elidőzzünk, mielőtt megoldjuk, vagy inkább mire átlátunk rajta. Ezért rángatták hát le a szerencsétlen öregember testét az ágyról, ezért ugráltatták fél lábon és hányadtak vele cigánykereket, s ezért produkáltak még egy sor olyan nyomot, amilyet az öreg semmiképpen sem produkálhatott volna. Az volt az egyetlen cél, hogy megoldhatatlan rejtély elé állítsanak bennünket. Saját lábuk nyomát persze leseperték a kerti útról, s a falnak döntve elől felejtették a seprűt. Szerencsére időben átláttunk rajtuk. Már aki, mondta Flambeau nagyvonalúan. Én még jó darabig elidőztem volna a másik nyomon, amelyet a gyógyszerekkel hintettek fel. Az a fontos, hogy időben kereket oldottunk, mondta Brown atya, és kényelmesen elnyújtózott. És alig, hanem ennek köszönhető, hogy most ilyen iramban hajtok Casterbury felé, zárta le a beszélgetést Flambeau. Aznap este a Casterbury rendházban és annak kápolnájában olyan események készültek, melyek igencsak megzavarták a világtól elzárt klastrom csendjét. Szent Dorottya aranyjal és rubinnal gazdagon ékesített erekrét tartóját átmenetileg a rendház kápolnája közelében egy kis oldalhelyiségben helyezték el, s úgy tervezték, hogy körmenet élén fogják majd bevinni a kápolnába a külön ez alkalomra szánt ceremónia idejére, mihelyst az esti ájtatosság véget ér. Egy szerzetes őrizte mégpedig rendkívül feszült éberséggel, mert ő is és a többi barát is tudott róla, hogy veszedelmes árnyékként lebeg felette, Tigris tájron lopakodó közelette. Így hát azonnal talpra ugrott, amikor észrevette, hogy az egyik alacsony színes üvegablak hangtalanul kinyílik, és a keskeny résen át valami fekete tárgy kezd behatolni, mint egy fekete kígyó. A szerzetes természetesen gondolkodás nélkül az ablakhoz ugrott, megragadta a fekete valamit, és látta, hogy egy férfi karja és zakója, csuklójánál elegáns manzsetta és kezén sötét szürke kesztyű. Amint elkapta, segítségért kiáltott, és abban a pillanatban egy férfi rohant be az ajtón a háta mögött, és felkapta az erekje tartót, amelyet ő alig egy másodperce még oly éberen vigyázott. Szinte ugyanebben a pillanatban az ablakrésen benyúló kar engedett, s ő egy próbababa kitömött karját szorongatta a markában. Tigris tájron nem most próbálkozott először ezzel a trükkel, de a szerzetesre az újdonság erejével hatott. Szerencsére volt valaki a közelben, akire a genszter tigris ötletei már egyáltalán nem hatottak az újdonság erejével. Ott is volt már az illető, katonás bajuszával, óriás termetével, kitöltötte az ajtónyílást, amelyen a tigris sarkon fordulván épp át akart rohanni. Flambeau és Tigris tájron pár másodpercig némán meredtek egymásra. Olyan pillantást váltottak, ami felért egy katonai tisztelgéssel. Miközben Brown atya a kápolnában térdelt és imát mormolt azokért, akik szereplői voltak ennek a visszás esemény sorozatnak, de inkább mosolygott, mint sem, és az igazat megvalva távolról sem érezte olyan reménytelenek Mr. Tyron és családja ügyét, sőt, egyenest reményteljesebbnek találta, mint sok emberét, akik jóval inkább köztiszteletben állnak. A páter képzelete most hirtelen kitágult a hely és idő nagyobb távlataiba. A többé-kevésbé rokokó stílusban épült kápolna végében a fekete és zöld márványlapok előtt a vértanú ünnepére készülő papok vörös miseruhái maguk is hátteret alkottak egy még tüzesebb vöröshöz, az erekje tartó izzó szénként ragyogó rubin köveihez, Szent Dorottya rózsáihoz. És különös gondolata támadt, amely visszavitte a nap különös eseményeihez, és a vörös hajú nőhöz, akit úgy elborzasztott a szentségtörés, amelyben maga segédkezett. Végül is, gondolta az atya, Szent Dorottyának is volt egy hitetlen szeretője, ám bátor az nem terrorizálta őt, és nem próbálta hitétől eltéríteni. Dorottya szabad akaratából halt meg az igazságért, de aztán rózsát küldött a szeretett férfinak a paradicsomból. Brown atya felemelte a tekintetét, és a tömjén füstködén át a pislákoló gyertyák fényében látta, hogy az ájtatossága végéhez közeledik, s már indulásra készen vár a körmenet. Történelem és tradíció felhalmozott gazdagságát érezte maga mellett elvonulni tömött sorokban, számlálatlan századok mélységeiből. S fölöttük a magasban, mintha soha ki nem aló láng nyelvekből fonódó koszorú volna. Halandó éjfelünk napjaként a nagy monstrancia ragyogott a boltíves árnyak sötétje felé, akár a bevilágított világ mindenség fekete talánya felé. Mert egyesek szerint ez a talány is megoldhatatlan rejtély. Mások meg ugyanakkor meggyőződéssel állítják, hogy csak is egyetlen megoldása van –